Akkor összegyűjti Salamon az Izrael véneit, és a nemzetségnek minden fejeit, az Izrael fiai atyainak fejedelmeit Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy az Úr szövetségének ládáját felvigyék a Dávid városából, mely a Sion. És felgyűlének Salamon királyhoz az Izrael minden férfiai az Ethánim havában, az ünnepen, ez a 7. hónap. Mikor pedig eljöttek mindnyájan az Izrael vénei, felvevék a papok a ládát, és felvivék az Úr ládáját, a gyülekezetnek sátorát, és mind a szent edényeket, melyek valának a sátorban, és felvivék azokat a papok és a léviták. És Salamon király, és az Izrael egész gyülekezete, amely ő hozzá gyűlt, megyen vala ő vele a láda előtt. Áldozván juhokkal és ökrökkel, melyek meg sem számláltathatának, sem pedig meg nem irattathatának a sokaság miatt. És bevivék a papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyére, a ház belső részébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. Mert a kérubok kiterjesztik vala szárnyaikat a láda helye felett, és befedik vala a kérubok a ládát és annak rúdjait felülről. És a rudak olyan hosszúak voltak, hogy azok vége látható volt a szent helyen, a szentek szentjének első része felől, azonban kívül nem voltak láthatók, és ott vannak mind e mai napig. És nem volt egyéb a ládában, mint csak a két kőtábla, amelyeket Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötött az Izrael fiaival, mikor kijövének Egyiptom földéből. Mikor pedig kijöttek a papok a szent helyből, kötölté be az Úrnak házát. Úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban, a köd miatt, mert az Úr dicsőséget öltötte vala be az Úrnak házát. Akkor mondta Salamon, az Úr mondotta, hogy ő lakoznék ködben. Építve építettem házat néked lakásul, helyet, ahol örökké lakjál. Azután megfordult a király, és megáldá Izrael egész gyülekezetét, és az Izrael egész gyülekezete felállott. És mondta, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki szólott az ő szája által Dávidnak, az én atyámnak, és azt az ő hatalmasságával beteljesítetve mondván. Attól a naptól fogva, amelyen kihoztam az én népemet az Izraelt Egyiptomból, soha nem választottam egyetlen város sem az Izrael minden nemzetségei közül, hogy ott nékem házat építenének, amelyben lenne az én nevem, hanem csak Dávidot választottam, hogy ő legyen az én népem Izrael felett. És ám bár az én atyám Dávid már elvégezte volt, hogy ő épít házat az Úrnak, Izrael Istene nevének. De az Úr azt mondta Dávidnak, az én atyámnak, azt, hogy arra gondoltál, hogy az én nevemnek házat építs, jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted. Mégis nem te építesz házat nékem, hanem a te fiad, aki a te ágyékodból származik, az épít házat az én nevemnek. És beteljesíti az Úr az ő beszédét, amelyet szólott, mert felkelék az én atyám Dávid helyett, és ülék az Izrael királyi székibe, amiképpen megmondotta vala az Úr, és megépítém a házat az Úr Izrael Istene nevének. És helyet szereztem ott a ládának, amelyben az Úrnak szövetsége vagyon, amelyet szerzett a mi atyáinkkal, mikor kihozta őket Egyiptom földéből.
Sabat Pekudé, és végre érkeztünk Mózes második könyvének. Mózes második könyvének a végének ez a története van, amikor elkészül a sátortemplom, illetve a Haftara prófétai rész, amikor maga a Salamon templom is felszentelésre kerül. A sátortemplomnak az építése, vagy a Salamoni templomnak a építése, valamint a többi templomnak is, nem vérlemondok többes számot, azért van egy közös vonása, a sátortemplomnak, Salamon templomának, és magának, az a három nap alatt fölépült templomnak is, amit maga a mi mesterünk mondta, hogy három nap alatt fölépíti. Ezen a szombaton mégis a Salamon templomát veszem elő, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon sok érdekesség van ebben az átadásban, ebben a felszentelésben, hiszen a múltkor pont arról beszéltem, hogy Salamon megépítette a templomot, és Isten megközölte azt, hogy nem fogok ott lakni, hanem én a nép között fogok lakni, és igazából folytatásként mégiscsak föl lesz szentelve ez a templom, amint a felolvasott bibliai történet szerint is ismerjük most már. De mi az, ami érdekes ebben a templom felszentelésben? Maga az, hogy igazából kétféle templom építéséről lehet beszélni. Az egyik templomnak az építése, amikor nem más, mint a nép saját akaratból, saját adományokból és egyebekből adta össze, mind a pusztai sátor templomot, maga a nép építette. Salamon templomát Salamon építette. És ebben az érdekesség, hogyha figyelünk egy kicsit jobban erre a történetre, mégis van egy olyan történet, hogy most melyik templom is le fogott ott működni, amikor Salamon feladta, felszentelte, úgymond üzembe helyezte. A pusztai sátor templom. Bármilyen furcsa. Istennek betartott az ő szavát, hogy ő a nép között fog lakni. Ő a népnek az akaratába fog lakni, ő a népnek, nép által épített templomba akar lakni, ott akar megjelenni pontosabban, és bármilyen furcsa, templom a templomba történet következik. Vagyis Salamonék úgy, ahogy volt a sátortemplomot, fölvitték a megépült házba. A megépült házba. És önmagában ez a kettősség a templom a templomba, nekünk is bizonyos értelemben mai és oda kell, hogy figyeljünk mindenféle ószövetségi történetre, mit akar üzenni igazából. Igen, most is épülnek templomok, most is épülnek házak, és most is valahogy nem ott lakik Isten. Nem. Isten az ott lakik. Te benned, a templom a templomban. Ő ott akar lenni az önként átadott életedben, mint annak idején az önként felépített pusztai sátor templomban. Aztán másik érdekesség, amikor megyünk tovább ebbe a történetbe, hogy fölvitték, ugye nem csak ezt a pusztai sátor templomot mindenestől, hanem viszik a Frigy ládát, amiben benne van a törvény. Benne van a törvény. És az ember úgy belegondol, hogy ebben valamikor több is volt. Hát hogy a törvényt viszik benne a kőtáblát, hiszen ebben volt az áramvesszeje, és volt egy ómernyi, manna még volt. Hát hova lettek ezek? Hova lettek ezek? Idejét múltak, vagy elveszett, vagy mi a történet? És meg kell érteni azt, hogy igazából a történelmi változások szükségtelenné tették. Bármilyen furcsa, a kőtáblába, maga a törvénybe, amit fölvittek ebbe a templom kellős közepébe, ott már nem volt szükség Áron veszélyére, arra a bizonságra, ami Áronnak a bizonságai, hiszen működött a papi rend, működött a papság. Nem volt szükség arra az ómerre, ami testi, lelki, szellemi táplálék a jövőre, hiszen maga a törvény az Isten igéje, már ott volt stabilan, ott volt maga a ládában, maga a kőtábla, Istennek a törvényét adta, a papok feladatát adta, mindent ebben összesítve megkapott már a nép. Megkapott a működéséhez a templom már mindent. Nem kellett külön szétbontani. Tehát amikor a kinyilatkoztatás megtörtént, amikor a nép néppé lett, abban a pillanatban erre a kettőre nincs továbbiakba szükség. Nincsen, és amikor ezt az én felépítéset látjuk a templomnak, hogy van a templom, és a templomban a templom, és a templomon belül a szentek szentjében, a szentélyben ott van a tóra, ott van a kőtábla, akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy milyen templomot is épít ma. Isten mi velünk? Valójában hogy is néz ki? És amikor itt ezen gondolkodtam, akkor szinte elképzelni se tudja az embere, hogy mennyire, de mennyire nem figyelünk oda sokszor a Bibliának az apró részleteire is. Amikor a templomépítés történt, ennek a salamoni templomnak a története, itt kétféle építkezés volt. Kétféle szándék volt. A szándék az volt, ami Dávidtól nem fogadta el Isten, hogy nekem hajlékot építsen, ne építsen hajlékot. Majd a fiat fog építeni hajlékot, de és itt van a meghatározás, hogy milyen templomot épít, Isten nevének kellett egy templomot építeni. Nem annak, aki Isten maga az örökkévalóság, Isten nevének. Igen, bizony az embernek kell a látható világban is egy olyan hely, ahol Isten nevét meg tudja szentelni. Valóban kell. Egy elkülönített szent hely arra, hogy az ő szent nevét tudja imádni, pontosabban megvallani. És ebben a pillanatban megérthetjük a pusztai sátortemplom után a salamoni templomnak a felépítését, Mert a templom maga, ami Salamon épített, az nem más, mint a hit és a megvallás, hogy én hiszek és megvallom Isten, Isten nevének épített templom a Salamon, és utána van egy másik, amiről ez a bibliai történet még beszámol, hogy a kérubok előbb voltak ott, mint a frigyláda, tehát a kérubok nem más, mint a kegyelem táblája, és a második a kegyelem, és a kegyelem alá helyezett törvény. Magyarul a mi életünkben is ez a sorrendiség. Először az ember megtér, hisz, elfogadja Isten, utána megkapja a kegyelmet a kérubok képében, megkapja a kegyelmet, de a kegyelmet azért kapta, mert már jön is a törvény, már hozza is a törvény, törvényt a főemberek hozták annak idején a Salamoni templomban, mint olvastuk. Tehát a hármas folyamatot mutatja be nekünk a Salamoni templom. Kezdődik a hittel és elfogadással, hogy az a néphez tartozok, tehát kinyilatkoztatással válaszolok, szövetséget köt az ember, igenis átadom az életemet. A szövetségkötésnek a következménye, következő lépése, hogy Isten előre megy a kegyelmével, nem csak a kegyelmével, azért jön a kegyelemmel, mert tudja, hogy ember vagyok, mert ha törvényel jönne, akkor abban a pillanatban, ha nem volna letakarva, betakarva a kegyelemmel, a törvény az minket halálra ítélne, arra volnánk érdemesek. Ez a folyamatot kell látnunk ebben a történetben. Ott van a hit és elfogadás, szövetségkötés, kegyelem és a törvény. Azt hiszem, hogy ezt kellene megérteni ma, hogy nem templomot építünk, és itt az Isten háza című templom, egyetlen egy templom, gyüleket, imaház, bárminek hívom, nem Istennek a háza. Isten ott lakik, ahol van. Ő mindenhol ott van, tehát még nem is tudnám házba beterelni, berakni, becsábítani, vagy bármit mondhatok. Istennek a neve viszont számomra egyrészt szövetségkötés. Szövetségkötés, mivel kijelentem, hogy te vagy az én Istenem, te vagy a örökkévaló Isten, te vagy Izrael Istene, a nép Istene, itt ebben az esetben Izrael Istene van, későbbiek során Izrael magát Isten népét jelenti a Bibliába. Te vagy az én népemnek, az Isten, akinek a népnek én többje vagyok, és én elfogadom azt a elében jövő kegyelmet, hogy a te törvényed szerint fogok élni, és tudom azt, hogy a te törvényed maga a kegyelem, hiszen amikor az ember törvényt kap, az alapvetően kegyelem, és Istennek a hatalmas ne szeretete a törvény, mert ha nem ismernénk a törvényt, akkor a törvénynek a megszegése, az szemkész jövő más által működő törvénytelenség engem megölne, vagy én is megölném magamat, ha nem ismerném akár a biológiai, fizikai, vagy bármilyen törvényeket. Isten megkegyelmezett azért, hogy ismerd ezt a világot, ismerd meg, hogy használd, nem csak azt mondta, hogy foglald el, népesíts be, uralkodj, hanem a törvénye által meg is mondta, hogy mit, hogyan, minden, ami kell az embernek ez a föld használatához, benépesítéséhez, és minden törvényes rendjében való működéshez, Isten elénk rakta. És talán ezt kellene megérteni, hogy amikor az ember hívő ember lesz, mondjuk ilyet, a néphez tartozik, akkor az első lépés, elfogadom Istent, elfogadom azt a népet, akihez tartozom, úgyhogy ennek a népnek az Istene ő, és ezt meg is valva, egybe belépünk a szövetségbe, és ebbe a szövetségben már is ott van, Isten jön elém a kegyelemmel. Jön elém a kegyelemmel, és ekkor értem meg azt is, hogy a kérubnak, a kegyelemnek előbb ott kell lenni, előbb ott kell lenni a két kérubnak, ami betakarja a ládát, mert ha nyitott lenne, kinyílna a törvény. Hát bizony a mai napon annyi minden rosszat tettem, amit nem is tudok talán bármilyen földi törvényt bármikor megsérthettem, ami visszacsap, pontosabban a következményeit, bizony nekem akár halálosak lehetnek. De ha nem is teljesen halálos, elindít egy halálos folyamatot. Csak nagyon egyszerűen mondom, hogy ha nem nézem meg, milyen idő van, akkor nem nézem meg, milyen ruha van, és már is beteg vagyok, és elindulok a halálos úton már is, testi értelemben. Isten előre adja. Kegyelem. Kegyelem minden egyes szava, mert akkor ismerem ennek a földnek a működését, akkor ismerem meg saját magamat, és akkor egyértelműen ott állok, hogy miért rossz, mi bajom van, hogy történik a világ, hogy keresem a törvényt. És Isten nagyon szépen elrendelte magán a templomépítésnél, ott van középen. Ott van a legközépen. És már nincsen áronveszélye, és már nincsen ómernyi manna, már nem kell, mert a törvény mindent magában foglal. Mindent. A törvény magában foglal Isten igéjét, és Isten igéjében benne van az ómernyi étel, ami kell szellemileg nekünk, és benne van nem csak az, hanem az ígéretünk is. Azért meg kell érteni, az igében van a jövőben mutató proféciák, ami nem azt jelenti, hogy most egy profétikus időt élünk, és muszáj mindenkinek profétálni, bár egyre inkább ezt fogjuk tapasztalni, egyre több szélhámos kezd majd profétálni, egyre több profétai mozgalom, és mindenből majd profétát fognak csinálni, mert telve van az emberiség félelemmel, a hívők telve vannak tudatlansággal, hogy merre menjenek, erre a jövőbe kezdenek kotorászni, és nem a lábuk elő nézve, hogy ma meg holnap, hogy kell élni. Mert a törvény megtagadásával, Istennek a rendjének a megtagadásával kézenfekvő, hogy a lábunk el fog botlani, kézenfekvő, hogy valamit a távlatokba lesni kell, vagy a múltba kell kotorászni, és a múltnak a következményeket magunkra venni, hogy milyen átkozottak vagyunk a dédszüleink és egyebek miatt. Nem. A mai lábunkon állunk, van Istennek ígérete, ami már nagyon kevés az, ami nem teljesedett meg. A proféciák legtöbbje beteljesedett, arról nem beszélve, hogy alig van olyan, ami nem Izrael népére vonatkozik, és ezt mind kizsákmányolták, ellopták és használják, teljesen hamis módon. Visszakanyarodva tehát a templom építésére, nem véletlen, hogy amikor a törvény jön, akkor mérhetetlen mennyiségi áldozatot mutatott be a nép. Nem véletlen. Pusztán a törvénynek az ismeretében ott van Isten törvénye. Pusztán, hogy érkezik a törvény. Abban a pillanatban a nép megszámlálhatatlan mennyiségű vágóállatot, bűn és vétek áldozatul, mint ismerik a véres áldozatokat, mutattak be, hogy folyt a vér, mert rádöbbentek, hogy valóban mennyi, de mennyi a bűn. Rádöbbentek. És amikor visszakanyarodunk egy kicsit az előző történethez, amikor Salamonnak azt mondja Isten, hogy nem nekem építetted a templomot, én a nép között akarok lakni, abban a pillanatban meg tudjuk érteni, hogy Isten ebben a ő nevének szentelt templomban az ő törvényeit adta. És itt van az ígérete Salamonnak, hogy amíg a törvényemet betartod, rendeléseit megtartod, amíg király lehetsz. Mi történt Salamonnak a halála utáni időszakban? Abban a pillanatban a bálványimádással és a törvénytelenséggel, hogy kiment a középből, kiment a nép közepéből a törvény, abban a pillanatban az ország ketté szakadt, abban a pillanatban a bálványimádás is elkezdett egy olyan lavina, ami sok évszázadon keresztül Izraelnek csak a negatív oldalát mutatja be nekünk az Ószövetség területén szavai által. Bizony ott a törvény középen. És amikor saját magunk életéről beszélünk, nekünk is úgy épül az életünk, hogy először hiszek és a néphez csatlakozok és elfogadom annak a népnek az Istenét, aki nem más, mint Isten népe Krisztus uralma alatt. Ez az első lépés. A második lépés valóban nem önmarcangolás, hogy me a kulpa, én milyen bűnös vagyok, meg mutogatok is a másikra, hogy nagyon bűnös vagy, elkárhozó, ha nem, hanem a következő lépés, hogy kegyelem. Kegyelem Istennek minden lépése, szava, tette, megjelenése, mind kegyelem. De nem egyedül a kegyelem. A kegyelem párosul azzal, hogy Isten a szeretetével igenis megmutatja, hogy ki vagy. Igenis megmutatja, hogy hogy kell élned. Igazából felkínálja tálcán neked, hogy ha nem középen van a törvény, akkor te nem az ő temploma vagy, amelyik az ő nevét viseli. az ő nevét viselve, pedig ha Jesua Hamasiáról beszélek, ha nem Isten törvénye van középen, abban a pillanatban ne beszéljünk se kereszténységről, se Krisztusiról, semmiről, ami Isten nevét, illetve Isten által adott, Krisztusnak adott nevet képviseli, viseli. Ne merjük ezt mondani, ha középen nincs ott a törvény. És ezért kellene megértenünk, hogy mi már csinálhatunk mi akkora templomokat, meg akkora gyülekezeteket, akkora csimbora szó méretű zenekarra, tánccal, amit akartok, ha nem középen van Isten törvény, hanem más van középen, az nem Isten nevét hordozza. Az nem Isten nevének megszentelt templom. Bárminek is, mondhatnám a Gáspertől kezdve mindent. Ha középen a dicsőítés van, az nem biztos, hogy Isten dicsőítése. Nem biztos. Ha középen kultúra van, akkor az nem. Ha középen bármely tananyag, módszer, bármi, ami divatos vagy nem divatos, oly mindegy, szokásoktól kezdve az van középen, és nem Isten törvénye a komplett, a komplex törvény, úgy, ahogy van a kőtábla, nem egy darabkája, hanem a komplett kőtábla, akkor az nem Isten nevéről elnevezhető építmény, templom, gyülekezet, imaház, bármi. És nekünk ott, de ott kapunk valamit. Ott, ahol ez a hármasság van, ahol Isten népe bemegy, Isten népe kegyelmet kap, Isten népe igét kap, és valahogy erre kellene törekednünk a mindenféle salamoni templomok szépséges épületeinek az építése helyett, hogy Isten nevéről elnevezett szent hely legyen ott, ahol vagyunk, önmagunk is ezek legyünk Isten nevéről méltóan elnevezett valakik, akik a kegyelemben vannak, és a kegyelem viszont rámutat a törvényre, mint a kérubok a magára, a friládára és benne levő törvényre. Nekünk ennyit jelent a templom. Csupán kérdés valóban az, hogy mi úgy építkezünk-e, mint Salamon. Épp Istennek építünk egy templomot, olyan mindegy, mi van a torony tetején, olyan mindegy, mi van középen, ha nem Isten törvénye van. Semmi köze Istennek hozzá, semmi a Salamoné, vagy X egyházé, vagy YZ-é, oly mindegy, minek nevezzük, nem Istené. Érintőleg, majdnem azt mondom, hogy Isten kicsúfolandó, majdnem azt mondom, mert a lényeg valamiből hiányzik, az egy ócska másolat. És ócska másolatokkal van telve a keresztényeknek a házikói, mert a törvény, mikor kivették, a következményt is ugyanúgy megnézhetik, mint Salamon. Ugyanúgy szétesik a kereszténység, szétesik a Isten népe, mint ahogy szétesett Izrael, Júdára és Izraelre Salamon halála után közvetlenül, amikor Salamon is törvénytelenül építkezett bizonyos értelemben, hiszen túlságosan sok adót vetett ki a népre, és már nem viselhette, így már nem volt jókedvű adakozó, így már nem Istennek, hanem Salamonnak adták a már muszájból a pénzt, és mindent, amit kellett, de előtt elsősorban a Salamoni templomba Isten jelezte ám azért, hogy hogy is kellene élni, és jelezte a mai embernek is, hogyan kellene élni. A Salamoni templomba a pusztai templomot felszállították. A Salamoni templomban, ami itt van, és emberek építette, mint most is élünk egy emberek építette házban, itt ülünk, itt benne kell lenni annak a templomnak, amelyiknek önként dalolva saját szándékodból Istennek épített életed van. És körülbelül így néz neki. Így néz neki egy gyülekezet, ahol a templomban a templom van. Egy érdekes szójátéknak tűnik, templomban a templom. Az a templom, amit önként lettél, önként mondtad ki, hogy igenis, Isten népéhez tartozol, amikor önként elfogadtál mindent, hogy megcselekszük, és egyéb ott a Sinai-hegyhez hasonlóan, és így a te életed megszentelheti azt a helyet, ami önmagába üres lenne, mert benned van Isten kegyelme, benned van Istennek a törvénye, és a te életedben ott van maga, akiről a nevéről el vagy nevezve, Igen, a te neved fémjelzi azt a helyet, amelyik tök üres, semmi kőhalom lenne. Pontosan a te életed. És a te életednek kellene valójában mindegyikünk életének külön-külön templomnak lenni, külön-külön annak a pusztai, ami az életünknek a pusztai vándorlása, igenis be a nagy templomba, ahol a te életed ad életet egy gyülekezetnek, egy épületnek, bárminek nevezhető építménynek. Ellenkező esetben ilyen-olyan egyházról beszélhetünk, vagy ilyen mozgalomra, egy ébredése, olyan mindegy, mit mondok, mert egy ébredés is lehet élettelen, különösen akkor, amikor lesz egy nagy robbanás, akkor mindenki föl fog ébredni, mire a zajra, meg a robbanás hangjára és látványára mindenki Istenhez fog szaladni, és nem ott kell keresni Istent, hanem neked kell Isten nevére, úgymond beiratkoznod, hiszek te benned, a néphez akarok tartozni, és elfogadom azt a népben való részemet, amelyik a te nevedről hivatik. És kétféle nép van jelen pillanatban, egyrészt Isten népe, de Isten népén belül ott van a pogányokból, más nemzetből levők is ott vannak, akik Krisztusról nevezett Isten népe lehetnek. Ez a két néphez tartozás a templomnak az építése. Ez a bizonyos három nap alatt fölépített templom, ez amelyik megmutatta számunkra, hogy a kegyelem és a törvény hogy működik, és megmutathatja az életedbe az, hogy a megváltás mint olyan. Azért kérem, hogy a néphez tartozok, amelyiknek ígérete van, és én is vállalom a szövetségnek azt a részét, ami rám valós, és ekkor tapasztalom meg azt a kegyelmet, amely Golgotán először jött, és a golgotai kegyelem után jött a törvény. Megint ugyanaz az építkezés. Krisztus testének, a templomnak az építésének ugyanez a felépítés van. Hiszed-e, vallod-e, elfogadod-e? Ez az első lépés. Utána jön, megbocsátottam. Utána azt mondja, nem csak megbocsátottam, hanem, ha megismered a törvényt, van bocsánat. Van kegyelem, és van bocsánat. A későbbiek során, hiszen emberként nem vagyunk mindentudók, bármennyire a Szent Szellem vezet, azért ott van a mi kis saját egónk, amelyik másik irányba akar vinni, vagy nem tudatosan valamit tesz mulasztási vagy bármilyen bűnként. Maga a Golgotán is ugyanígy épült fel ez a templom. Igen, először voltak követők, megismerték a megváltás a kegyelmet, és a kegyelem után jött a törvény. A testélet ige így működik. A testélet ige nem azt jelenti, hogy valami testét, emberi formát öltött, hanem az ige, mint olyan, megmutatkozik a test működésébe, és így tovább. Tehát amikor Salomon templomáról beszélünk, akkor sok minden apró érdekesség van. Igen, a mi életünkben is, amikor megvan ez a hármas felépítés, amikor én tényleg belépek a szövetségbe, amikor megismerem a kegyelmet és a törvényt, abban a pillanatban nincs szükség arra, hogy én arról beszéljek, hogy mi van Áron veszélyével, meg mikor lesz majd üzenetem, mikor lesz majd ómernyi kis mannácskám. Nem félre van téve, folyamatosan működik. Folyamatosan megkaptad azt az áldást, amit egy papi szolgálathoz kell, a családban vagy akárhol, szolgálati ajándékkal és mindenféle ajándékkal is, és nem kell ígéret, hogy mi lesz veled. Ott a komplex ígéret. Ehhez a néphez tartozol, ez Isten népe, Isten népének van kegyelme, és a kegyelemhez mindenképpen ott van, hogy a törvény, kegyelem összessége, együttese, együttmunkálkodása. Nem kell a csodákat keresni, hogy mi van még abba a ládába, a frigy ládába, mi van még nekem félretéve, milyen nagy üzenetek, nem, milyen hétköznapok üzenet ott van. Nem kell nagyon törekedni, hogy mi az én szolgálatom, meg ígéretem. Ott van, megkaptad, ott van a kezedben, van, ne kotorász a frigy ládába, ami különben be is van takarva, és már nincs benne. Már nincs benne, mert már beteljesedett. Ha te ott lennél, kívül a népből, akkor érvényes lenne, hogy Isten az ígéretekkel hív be, és a bizonsággal is, hogy meglátod majd. Istennek a hívó szava három veszély, és a maga a mannának a félretett egy korsónyi manna, egy ómer számlási manna pontosan azért van, hogy téged behívjon. De ha már bent vagy a népbe, akkor már nem ígértem valóság. És Isten igéje, ami középen van, a Tóra van középen. Nem érne, hogy most a kereszténység, mint olyan millió számra szét van fröccsenve, szinte millió ágra még jobban távolodik egymástól, és teljesen a salamoni kor utáni időket éljük meg. Amikor ketté vált Izrael népe, itt már kereszténység nem tudom már hány része állt, de a zsidóság is nem tudom hány részre szakadt már szét. Megy ez a táguló folyamat, az egymástól egyre távolabb kerül táguló folyamat. Mi az oka? Keresjük, mi az oka? Miért nem? Hát azért, mert a templom mint olyan nem működik. Van helyette ilyen háza, Isten háza, meg nem tudom milyen fantázia néven valami épületek, de az ő nevéről, bizonságtevő, hely alig. És az ő nevéről szól egy épület, akkor ott lehet beszélni, hogy ki a seregek ura, lehet beszélni arról, kicsoda Isten, lehet Istennek valamennyi nevét részleteiben egymás között elmondani. Nem csak ilyen általánosan, hogy ő az Úr, nem csak úgy, hogy ő az Isten, hanem ő a seregek ura, irgalmas, végig a nevét. Tudnunk kell a saját életünkből azt, hogy Istennek milyen nevei vannak. És ez nem lexikális tudás, hanem gyakorlati bizonságtevő. Igen, amikor összejön egy nép valahol, annak egy része, akkor ott Isten nevéről kell beszélni. Több, mint a törvényről beszélni. Kicsit úgy érzem, hogy mi is, amikor szombatokénk beszélünk Isten törvényről, nem beszélünk Isten nevéről. Nem az ő nevéről van elnevezve egy hely, egy idő, egy alkalom, hanem arról, hogy hogy kell, mind kell, meg mi történt, és mint hogyha minden rendben lenne, mintha olyan abszolút természetes lenne, hogy mi most itt vagyunk, hát így fogunk a jövő héten, ezt fogjuk tenni, meg ezt tettük, meg ebből ez a tanulság, szép és jó, de hol van Istenről a bizonság? Ez nem önmarcangolás, hanem egy olyan helyzetben vagyunk, amikor figyelmeztető, igenis, ha összejövünk, Isten nevéről kell beszélni személyesen, hogy ki a te Istened, hogy ő mit cselekedett, miért vagyok a népe, csak ilyen szimpatizáns vagyok, mert akkor nem sajátok beszélni róla. Tényleg tudok az ő nevéről beszélni, tegnap mit cselekedett? Hogy miből mentett ki, hogy hol éreztem meg az ő hatalmát, hol éreztem meg az ő szeretetét, hol éreztem meg az ő megbocsátó szeretetét, és sorba. Mert akkor Istennek a nevéről elnevezett helyen vagyunk, mi, akik az ő népe vagyunk. És azt hiszem, ez az egyetlen feladatunk. Pontosan ezt be kell tölteni. Nem csak nekünk, mindenkinek. Ezért általánosan mondom, hogy ez hiányzik. Beszél mindenki mindenről, önmagáról leginkább, meg őróluk. Figyeljünk csak oda, amikor beszélünk arról, hogy mi történt a zsidókkal, meg majd mi lesz a Armagedonnál, te abból mindig kimaradtál. Meg Isten is. És itt van, amikor nem Isten nevéről szól, hanem Jézussal majd elmegyünk, meg elragadtatunk, meg a zsidókkal mi volt, meg Dávid, meg akármi, és ezt szépen belehelyezzük magunkat az egyes embereknek a helyzetébe, sztoriába, hogy mondjam ezt a jó szót, belehelyezzük magunkat. De magad bőrében nem helyezed be magad, és abban a templomban nem helyezed be magad, ami Isten nevéről van elnevezve. Isten nevének építs templomot. Ebben a egy királyok 8-ban, nem tudom hányszor, legalább 4-szer, 5-ször föl van sorolva, hogy Isten nevének épített. Isten nevének építs. Nem Isten lakhelyének, meg magadnak, meg érezz jól magad, meg találkozási központ, meg nem tudom micsoda. Isten nevének építettünk a templomot. És ez elég súlyos kérdés, hogy Isten nevének építünk egy templomot, amikor bizonságot teszünk. Mert így kellene köszönnünk egymásnak, Jó, hogy itt vagy, tudod, őről akarok beszélni. Jó, hogy jöttél, őről akarok beszélni. Az ő nevét akarom mondani. Nem az enyémet. Nem a gyülekezetét, meg a mozgalmamét, meg a nem tudom micsodáját. Őről beszélni. Krisztus minden beszél. Krisztus meg mindig róla beszélt. Jézus beszélt példázatokba, az egy másik történet. De Krisztus mindig az atyára mutatott. És hol vagyunk mi Krisztusra, amíg az atyára mutatunk, hogy megnevesítjük, hogy ő az, aki pont-pont-pont tedd be megfelelőt a saját életed bizonságát. És hogyha ez a név működik, akkor nem tudod abba hagyni, mert ott van már a kegyelem. Hogy igen, ő volt az, aki megmentett, megváltott, és sorolhatnám tovább, aki kegyelmes volt hozzám, azért, mert megadta a törvényét, és a törvény ismeretében tudom, hogy mit tettem rosszul, mit nem fogok tenni, és van bocsánat, és nem kell legközelebb még egyszer ugyanabba a gödörbe beleesnem. Sőt, fejlődhetek, megyek előre, mert a holnapi napnak is az ismeretét, törvényét megkaptam tőle. Hogy holnap hogyan tovább. Hol van ez az öröm, ami Isten nevének a magasra emelése, magasszalása? Hol van az a dicsőítés, Isten nevének a dicsősége? Nem helyi feddészidás, hanem önmagában. Önmagában, mikor zenélnek jobbra-balra, ez nem lenne rossz. De ott van, hogy tényleg a te életed mutat rá. Te, aki fogod a gitárodat, meg nem tudom mit, vagy a hangodat. Tényleg őróla beszélsz, vagy csak mesélgetsz? Nem mindegy. Tényleg valóság, amit kimondasz, hogy jó az Úr. Tényleg dicsőítem Istent, és közben meg azon gondolkodok, hogy sok negatívot felsorolni sokszor nehéz lenne. Tényleg ezt a kottába ez van, akkor én ezt fogom csinálni, vagy muszáj nekem hallelujázni, hát hallelujázok, meg hozsannázok, ami nem is azt jelenti, mindegy. Az embernek tényleg borsózik a hát, amikor látom, hogy olyan roncs életek vannak, és a kezébe a nagy gitár és löki. Hát nem ezt. Az igazit kérem. Az igazi Istennek az igazi nevét. Tedd az asztalra. Lássa más is. Ne az arcod legyen egészen más, mint ami a szádon van. Ne az életed legyen más, mint ami tananyagat blöfölsz. Építs templomat. Ne Istennek. Isten nevének. Ha Istennek építenél, akkor elvágnád magadat, ő ott lakik, én itt lakom. Ez különben keresztény szokás, hogy Isten ott van, én meg itt vagyok, aztán néha levelezünk egymással. Különösen, hogyha hiányzik valami, akkor főszólok, hogy utalj már valamit ki nekem, vagy intézzel helyettem. Zsidóság nem meg alapvetően ez az elvállás ott van a hitvilágban. De valóban tudok-e élő Istenről beszélni? Mert ha Isten nevét említem, akkor élő Istenről beszélek. Akkor élő Istenről beszélek. Ha csak ez a háza, akkor az lehet kriptától kezdve, klostromon át, dómon át, minden. Tényleg nem veszük észre, hogy a templomjaink nem Istennek a nevéről elnevezett templomok? Tényleg? Olyan üresek, mint a kripták. Nem az élő Isten van benne. De folytathatom ezt így a magánemberi területekre is. Olyan kripták az életek, és őróla beszélnek, de nem a nevéről. Nem bizonságtevően a nevéről. Talán még egyszer elmondva, a templomépítés valóban történik egy úgy, ahogy Isten akarja, és nem úgy, ahogy Salamon vagy te akarod. Vagy valami mozgalom, vagy valaki, aki még szponzorálja is a vallásosokat, teszem azt a hatalom. Nem. Én úgy gondolom, hogy amikor még ráadásul ütközik is, hogy egész más bizonságok vannak a templomban és az emberbe, akkor az ő nevét hiába felnevet. Még az is ott van. Ne hivatkozzunk rá. Ez a keresztény szó már nagyon nem tetszik nekem, mert nagyon nem azt jelenti. Nem Istennek a nevének és a mindenhatalom birtokosának a nevét. Valami más. hodályok, ahova a birkákat beterelik. De minden negatív helyett. Én azt hiszem, az első nekünk szól mindig. Építs templomat. Építs templomat. Építs fel önmagadat, építs fel családodat, és így tovább. Úgy, hogy az ő nevével kezd. Igen, ő az, akinek az én népe vagyok, és az ő szövetségébe belépek. Igen, tudom, ki vagyok, tudom, hogy ítéletet érdemelnék, de tudom, hogy van kegyelem, és mert tudom, hogy van kegyelem, tudom, hogy van megváltás, bűnbocsánat, de tudom azt is, hogyha én nem tudom a törvényeket, Isten rendeleteit, akkor mindez hiába. Mert holnap ugyanolyan bűnös vagyok, holnap nem tudom, hogy hogy viselkedjek még a hétköznapokban se, hogy másban ne tegyek kárt, illetve más ne tegyen bennem kárt. Egyszerűen arról szól a történet. Fel kell épülni. Épület hídből, és mint nép, szövetség építése, középre a kegyelem két kérubja, és leges-leges legközépre oda a törvény. A törvény. Mert ha a két kérúb egyszer leveszi a betakarást a törvényről, akkor az a ház elég. Akkor Isten megítéli. Ahogy Izrael népénél kikerült törvény középről, utána, ha nem is a világ vége jött, de súlyos időszakok jöttek. Már Salamon után, mert Salamon jót akart. És ma hányan csinálnak templomot, imaházat? Jót akarnak, de rosszul teszik. Mert elfelejtették, hogy kié az, és kinek a nevére kell, minek kell építeni, kinek kell építeni. Kiemelve tehát én azt hiszem, hogy újra és újra kell mondani. Az ő nevére épüljön a mi életünk, mert az ő nevében benne van a dicsőítés, benne van a magasztalás, és benne van az imádat is. Úgy épüljünk föl, hogy igenis őt dicsőítem, őt magasztalom, és őt imádom. A kegyelemért és a törvényért, mert mindez engem fog építeni egy örök életre.